akkor térjünk át a következő előadásra, ami a Jupiter jeges holdjairól és az oda irányított illúzióról szól. Először Nagy János fog egy áttekintést adni, és utána pedig Bebesi Zsófia, még gondolom már a háttértudományról,
akkor kezdem. Tehát a projekt neve JUICE-PEP DCC, a JUICE a Jupiter Icy Moons Explorer szó rövidítése, tehát a Jupiter jeges holdjainak a kutatására, DCC a Digital Current Converter, magyarul egy tápegység, amit az űrtechnika csoport fejlesztett, és együtt tartjuk meg a Zsófival az előadást, mi a hardware-t szállítjuk mögök, majd később a tudományt hozzá. De először egy-két szlájd arról, hogy a kultúrtörténetben hogy változott a Jupiter szerepe. Annak idején a régi rómaiaknál a Jupiter volt a főisten, és róla nevezték el a Jupiter bolygót, amelyik a naprendszer legnagyobb bolygója, a tömege 2,5-szer akkora, mint a többi bolygó együttes tömege. És azért a főistenről nevezték el, mert egy szelíd tündöklő, viszonylag nyugodt, fenséget sugárzó bolygónak találták. Aztán jött a középkor, a maga arisztotelészi világképével, aminek a középpontjában a Föld, mint a nyugvó pont állt, és egyszer semmit nem vizsgáltak, mindent úgy fogadtak el, hogy a dogmák előírták. Most az az érdekes, hogy lényegében, hogy beindult a tengerészet, meg igyekeztek a világban a hajókkal tájékozódni, az a csillagászatra irányította a figyelmet, és akkor indult be tulajdonképpen a csillagoknak a megfigyelése, ami a tájékozódáshoz kellett, és akkor lassan évszázadok alatt ez a geocentrikus világkép elkezdett bebizonyosodni, hogy nem lehet igaz, de ez legalább 200 év kellett, ami kezdődött Kopernikusszal, folytatódott Keplerrel, akik feltételezték, hogy nem a Föld a világegyetem középpontja, hanem esetleg a Nap, és az első fizikus, aki tulajdonképpen nem csak elméletben számolt, hanem megfigyeléseket is végzett, az Galilei volt, aki a távcső felfedezése után a távcsövét 2 évvel a Jupiterre irányította, és megpillantotta a Jupiter mellett azt a 4 jeges holdat, amelyik a jelenlegi missziónak is a célja. Igaz, aztán Jupiter Galileivel 1637-ben visszavonatták az összes tanait, hogy megmeneküljön az inkvizíciótól. Tehát tulajdonképpen ez a JUICE misszió a galilei holdak közül, amiket Galilei 1610-ben látott távcsővel, abból 3-at vesz célba. Ezek az Európa, a Ganymede és a Kalisztó. Az Io az kevésbé érdekes, mert annak a felszínét vulkáni tevékenység teszi izgalmassá. És az a feltételezés, hogy ezen a 3 holdon a felületét borító jégpáncél alatt esetleg hatalmas óceán hömpölyög, amiben a életnek a kezdetleges fokozatai létrejöhettek. Tehát ennek a missziónak a célja kettős. Egyrészt a élet megjelenése és annak feltételének a kutatása, továbbá a naprendszernek a kutatása. Ez a 3 galilei hold, ami a misszió céljában szerepel, az Európa, a Ganymede és a Kalisztó, ezek tulajdonképpen bolygónagyságú holdak. Tehát a 4. ábrán ott van a Föld, és mellette a hold, és látszik, hogy ezek a Jupiter holdnak a mi holdunknál nagyobbak valamivel. A JUICE misszió 11 kísérlet fog indulni a Jupiter holdnak tanulmányozására. A misszió egy Ariane 5 rakéta, érdekes, a Wikipédiában Ariane 6-ról olvastam, de valójában Ariane 5 rakéta indítja el, aminek a start súlya 760 tonna, A tervezett start időpontja 2022. június, a repülési idő a Jupiteri 7,6 év, és a Jupiter körül mintegy 3,5 évet fog a űrhajó működni és adatokat gyűjteni. És a 760 tonnából, ami indul a Földről, az űrhajónak a tényleges súlya 4800 kg, amiből 3000 kg üzemanyag, ami a Jupiter körüli manőverekhez szükséges, tehát a hasznos súly az kb. 1800 kg. Éppen ezért volt nagyon kemény megbeszélések a különböző kísérletek között, minden grammért meg kellett harcolni. És ha odaér a Jupiterhez, akkor a rádió kapcsolat ideje az 1 óra 46 perc lesz, amíg onnan a jel a Földre elér, és naponta lesugározható adat mennyiség az 1,4 gigabyte mennyiség lesz, és ennek a 1,4 gigabyte-nak a felosztása a kísérletek közötti sok vita során történt meg. Maga az útvonal a 760 tonnás induló súly ellenére is elég bonyolult, kihasználja a nagy bolygóknak a gravitációs hatását, egy Föld, Vénusz, Föld, Mars, Föld, Jupiter gyorsító hatáson jut el a Jupiterhez a űrszonda. Ezen 11 kísérlet lesz elhelyezve. Mi a kísérleteket nem sorolom fel, erről majd a Zsófi biztos fog többet beszélni. Mi csak egyet emelek ki, a PEP részecske környezet, tehát ami a svéd Kiruna Intézetnek a PI vezetése alatt készült, és mi ehhez a kísérlethez kapcsolódtunk be egy tápegység fejlesztésével. A űrhajót, ami a Jupiterhez eljut, azt az Airbus szállítja, és ezen az ábrán a PEP kísérlethez tartozó szenzorok, műszerek láthatóak, hogy a űrhajónak melyik részén kerülnek elhelyezésre. A PEP-nek kezdetben 8 szenzora volt, de súly problémák miatt le lett csökkentve 6-ra, és ezek a szenzorok svéd, svájci, német és amerikai részvétellel készülnek. A PEP tudományos céljai azok alapvetően a részecske fizikai jelenségek tanulmányozásával kapcsolatosak, a holdak magnetoszférája, a közelében található plazmafizikai jelenségek vizsgálata, mérése, a napszél hatása ebben a környezetben. Most maga a kísérlet előkészítése az rendkívül alaposan és részletesen történt. Azt, hogy a PEP-hez tartozó műszeregységek mikor, a megérkezés után mikor, milyen üzemmódban fognak működni, körülbelül mit fognak mérni, és hogyan fognak működni, azt egy előzetesen egyeztetett 800 oldalas Excel fájl írja le, tehát nagyon alaposan felkészültek a kísérletek végrehajtására. És most áttérek a mi szerepünkre, tehát az űrtechnikának a szerepe egy tápegységnek a létrehozása volt, amely a PEP-hez tartozó szenzorokat ellátja megfelelő, meg az elektronikákat a megfelelő feszültségekkel és teljesítményekkel. Az űrhajó fedélzetén 28 volt van, de az egyes szenzorok, meg az elektronikák 1,8 és mínusz 12, meg plusz 24 volt közti táplálást igényelnek, tehát számos, kb. 10 féle különböző feszültséget igényelnek, és a mi tápegységünk a 28 voltot átalakítja ezekre a megkívánt feszültségekre, figyelembe véve az egyes szenzorok teljesítményi igényét, amely átlagosan 50 watt, csúcsban 75 watt, és az is szempont volt, hogy a hatásfok az minél jobb legyen. Tehát az a hatásfok, amit az átalakítás során elértünk, az kb. 82-83%. És ehhez a munkához kaptunk követelményeket, és ami kb. 50 oldalas dokumentumban van leírva, és hogy érdekesebb legyen a dokumentum az folyamatosan változott a munka során. Ez leírja a különböző feszültségek bekikapcsolási tranziensei, hogy viselkedjenek, milyen sugárállóságot kell teljesíteni a műszer különböző pozícióiban elhelyezett IC-knek, eszközöknek, mivel a Jupiter térségében extrém nagy az ionizáció sugárzás terhelés, milyen élettartamot várnak el a műszertől, milyen mechanikai igénybevételeknek lesz kitéve az eszköz a utazás során, milyen teszteket várnak, és egy úgynevezett EMC teszteket is előírtak, ami electromagnetic clearance, ami azt jelenti, hogy a tápegység ne zavarjon be a szenzorok működésébe. Ebből a tápegységből több modellt készítettünk, az első volt az EM0, az Engineering Model 0, tehát egy első számú példány, és ezt rendkívül nagy gondossággal terveztük, meg úgy terveztük a nyákot, hogy az alkalmas legyen a repülő példányban elhelyezendő radhart alkatrészek befogadására is, de sajnos az történt, hogy mire ezzel elkészültünk, egy nagyon szép ábrát elküldtek, de átdolgozták a hátlapi csatlakozók kiosztását, mert úgy gondolták, hogy ezzel az EMC hatásokat, meg a műszerek közti hatásokat lehet csökkenteni, és tulajdonképpen újra kell, miután az EM0 át lett adva, és végeztek vele méréseket, de a igazi repülő példány tervezés előtt, a elkészítés előtt az egész nyákot újra kellett tervezni, mivel a hátlapi csatlakozók kiosztását megváltoztatták. Ez pedig a Engineering Model 1, ami már az újra tervezés eredménye, ez még ipari alkatrészekkel jött létre, tehát lényegében ez is egy modell letesztelni, hogy működik ipari alkatrészekkel a tápegység, és itt pedig a teszt környezetet mutatom be, tehát egy a SGF Kft. Által fejlesztett IGS-ivel teszteltük a műszert, ami egy notebookon szimulálja az űrhajó fedélzeti rendszerét, illetve alkalmas a terheléseknek a szimulálására és a mérések során az adatgyűjtésre. Ezen a képen pedig miután elkészült az első repülő példány, annak a tesztjei, annak a tesztjét végezzük termovákmú kamrában, sajnos akkor Miskolcra kellett elmennünk, mert az EK-ban éppen átalakítás alatt volt a termovákum kamra, látszólag sokan vagyunk, de abból ketten a miskolci Admatis Kft.-hez tartoznak, a Szalai és kollégám azóta már az autóiparban dolgozott, tehát én meg a Hevesi Laci vagyunk még a teamből itt, és a legszélső kolléga Oliver, az pedig az ÉZÁ-tól jött, aki tulajdonképpen megfigyelő, figyelte a tevékenységünket a tesztek elvégzése alatt, és jelentéseket írt róla, ellenőrzött bennünket. Itt pedig miután az első repülő példány környezeti tesztjét végül is Kirunában végezték el, utána az egész berendezés a PEP integrálásra Svájcba került, egy nagy tisztaságú szobában raktuk, összekeztük a mi tápegységünkkel és a finn DPU-val, ami a PEP-et vezérli, az összerakást, majd miután megérkeztek a szenzorok a sorban, az egész berendezést összeraktuk, kipróbáltuk először labor körülmények között, hogy megfelelően működik-e, majd egy iszonyatos nagyméretű vákuumkamrában, ami egy kisebb személyautó is belefér, abba került a berendezés, ahol egy több hetes termovákuumkamra beli tesztnek vetették alá, ahol tulajdonképpen egy előzetes, végigpróbálták az összes üzemmódot a minden létező hőmérsékleten, ami a működés alatt felléphet. Most tulajdonképpen ezzel az ábrán azt szeretném megemlíteni, hogy eddigi orosz missziókban volt egy dokumentum igénye, az a kis kék hábra mutatja a dokumentum igénye, néhány dosszér, de itt az ÉZÁ-val kapcsolatban iszonyú mennyiségű dokumentációs igény merült fel. állandóan dokumentumokat gyártunk, legalább 5000 oldal dokumentumot készítettünk eddig, és amikor elkészül 50 dokumentum, mindig van még plusz 2, plusz 3, amit készíteni kell. Ezeknek szerintem a 80%-át el sem olvassák, de azt a 10-20%-ot, amit elolvasnak, azt azért komolyan kell venni. Igazából ezt az ábrát magamnak tettem fel viccesen, mert a sok dokumentum készítést egy sziszifuszi munkának érzem gyakran, és akkor arra szoktam gondolni, hogy van rosszabb is, hogy ez a két fickó, aki rossz címre vitte 6000 téglát, és vissza kell pakolni. Jó, na most lényegében a projektről néhány szót még szólok, tehát radhat alkatrészekből kellett építkezni, aminek az ára drága, a szállítási határideje ezeknek az alkatrészeknek 6-8 hónap, export kontroll előírások vonatkoznak rájuk, amiket dokumentálni kellett, hogy melyik alkatrész milyen export ellenőrzési előírások alá esik. A többi résztvevőt a PEP-ben a saját nemzeti irodájuk finanszírozta, minket viszont az ESA Prodex, ami azt jelentett, hogy sokkal keményebb ellenőrzésre, kontrollnak voltunk kitéve. Voltak olyan hetek, amikor 4-6 telekonferenciát rendeztek, néha egy időben 2-t, tehát folyamatosan mindent ellenőrizni akartak, és lényegében ugyanazokat a kérdéseket hetente, havonta többször feltették, többször átbeszéltük. Az ESA rengeteg szakértője folyamatosan támogatni akarta javaslatukkal a munkánkat. Ezeket a Prodex úgy tekintette javaslatukat, hogy ezeket kötelező beépíteni. Ezek sok esetben 10%-nyi változásokat, javulásokat hoztak, de rendkívül sok időt igényelt a megvalósításuk, figyelembevételük. Az alvállalkozókat, akikkel dolgoztunk, azokat átvizsgálták, például a Centek tervezte a nyákot, egy 502 követelményrendszerből álló feltételt adtak a Centeknek, amikor a Centek azt mondta, hogy akkor kész, kiszáll a buliból, nekik ez fél éve ezt megválaszolni, de utána a ESA átvilágított őket és elfogadta a munkájukat. Vagy, amit meg szeretném még külön említeni, hogy a többi résztvevőnél megengedték azt, hogy, vagy elnéztek afelette, hogy maguk csináltak, készítettek forrasztást, kicseréltek egy-egy ellenállást, ezt nekünk nem engedték meg, hanem egy angol céggel kellett a repülőpéldányon a bármilyen cserét, módosítást elvégeztetnünk, aki 80 ezer euróért végezte a szerelést.
János, lejárosan az
időre. Oké. Akkor mutatok, rengeteg tesztet készítettünk még.
Köszönjük szépen, és akkor kérem a fiát.
Hát akkor elégkés. Nem valami évfék körül jön?
Igen, igen. Szombat évfék körül.
Jó, akkor azért.
Akkor térünk át.
Akkor már fáradtam.
Jeges oldatnak a másik szemléletére. Tessék.
Akkor én is tisztelettel köszöntöm a Sőműni Nap kedves hallgatóit, és ebben az előadásban röviden összefoglalom az előbb János által már említett tudományos célokat, egy kicsit bővebben kifejtem a JUICE űrmisszió esetében. Tehát a Jupiter kutatása már néhány évtizedre visszanyúlik, tehát az első keringő egység, a Galileo az 1995-ben állt pályára Jupiter körül, és aztán hát elég sok időt töltött ott, közben sok-sok vizsgálatot végzett, de 2016-tól a NASA Juno űrszondája is ott kering, illetve 2022-ben indul a JUICE, ami viszont már az ESA által menedzselt űrmisszió. És korábban is voltak megközelítések, amikor egyes űrszondák a naprendszerből kifelé tartó útjuk során megközelítették a Jupitert, azonban ezek csak pillanatnyi állapotokat tudtak rögzíteni. Tehát a keringő egységeken múlik igazán, hogy milyen tudományos munkát tudunk végezni a Jupiter esetében. Mostanáig már rengeteg információt szereztünk, például az alapvető fizikai paramétereket mértük, meghatároztuk a kölcsönhatási tartományokat, megismertük a Jupiter kiterjedt magnetoszférájának szerkezetét és azt, hogy hogyan működik. illetve hát számos nagyobb hold is van a Jupiter magnetoszféráján belül, egyfajta mini naprendszert alkotnak majd, hogy nem szerkezetileg, amelyeknek a kölcsönhatásai szintén rendkívül érdekesek. És hát, hogyha a külső tartományt nézzük, akkor a napszél ugyancsak jelentős hatást gyakorol a Jupiter plazma környezetére. A JUICE űrmisszió tervek szerint 2029. októberében fog megérkezni a Jupiterhez, tehát több mint 7,5 évvel a fellövés után, illetve közelítőleg. Ekkor rögtön megközelíti a Ganymédeszt, melynek segítségével pályát módosít, utána később az Európát és a Kallisztót is mellett is elrepül. Tehát ezeknek a holdaknak a segítségével pályát módosítanak, és a holdak vizsgálata mellett magát a bolygót is vizsgálják egyidejűleg. Majd 2032-ben pályára fog állni a Ganymédesz hold körül, tehát körülbelül 3 évvel a megérkezés után, és az 5000 kilométeres magasságú pályáról fokozatosan áttérnek 500 kilométeres magasságra, majd 2034. februárjában, amikor elfogy az üzemanyag, akkor úgy tervezik, hogy az űrszonda be fog csapódni a Ganymédesz felszínébe. Tehát a korábbi űrmissziók során itt fent a jobboldali ábrán a Jupiter magnetoszférája és a holdak láthatók. Tehát megismertük már az alapvető fizikai tulajdonságokat, a holdakat, az alapvető kölcsönhatásokat. Azonban ezek az űrmissziók számos olyan érdekes eredménnyel jártak, melyek közül az egyik, amely ezt az űrmissziót is motiválta, hogy bizonyos jeges holdak felszíne alatt úgy feltételezzük, hogy kiterjedt óceánok, akár az egész hold terület, az egész hold felszín alatti tartományára kiterjedt jeges, illetve folyékony vízóceánok találhatók. És hát mivel a holdak felszínén repült ásványanyagok vizsgálata révén úgy találtuk, hogy ez egy igen változatos, sokféle szempontból érdekes környezet, hogy a primitív, tehát a mikrobiális életfeltételei adottak lehetnek legalább némelyik holdon a Jupiter rendszerében. Na most itt látható a Földhöz viszonyítva, hogy hogy néznek ki a galilei holdak, amelyek közül a Ganymédesz, a Kallisztó és az Európa azok a jelöltek, ahol folyékony vizet fogunk keresni a JUICE segítségével a jégpáncél alatt. És most néhány szóban szólnék arról, hogy mik voltak azok a konkrét mérési jelek, vagy azok a bizonyos jelek, amelyek arra utalnak, hogy egy ilyen holdnak a felszín alatt folyékony víz lehet. Ezek egyike például, itt fönt az Európa holdnak a felszíne látszik, láthatjuk, hogy alig vannak rajta kráterek, ellenben össze-vissza szabdalják különböző repedések, illetve ezek a színes holdok is valahonnan oda kerültek. Na most a törésvonalak, repedések azok mind-mind összefüggenek az óceánt fenntartó mechanizmusnak a működésével, nevezetesen zárapály részben, ami zárapály hatás következtében jönnek létre ezek is, illetve hát ritka atmoszférát is találunk, mint az Európa, mint a Ganymédesz esetében, ritka oxigén atmoszféra. Tehát rendkívül híg atmoszférára kell csak gondolni. Illetve bizonyos esetben még irreguláris tömegeloszlás is utalhat arra, hogy valami a felszín alatt mozgásban van. Most az árapály fűtés az úgy jön létre, hogyha a holdak ellipszis pályán keringenek egy égitest körül, akkor az ellipszis pálya különböző pontjain az égítés deformációja mértékjának mértéke folyamatosan változik, ami belső súrlódást generál, és ez hőt termel. Most egy egyszerű kétes problémát veszünk, akkor az ellipszis pálya idővel körpálya felé tendál, azonban a Jupiter körül számos nagyobb hold kering, amelyek rezonanciában állnak egymással, és nem engedik, hogy ez az ellipszis pálya körösödjön. Tehát éppen ezért a fennálló ellipszis pályákon az árapályfűtés elég intenzíven érvényesül, és hát annál inkább csökken a hatása, minél jobban távolodunk a Jupitertől. Azonban az Európa elég közel van, és nagyjából így képzeljük jelenleg, hogy hogyan is működnek ezek a felszín alatti folyamatok. Tehát a jégkéreg alatt lévő óceán az akár 100 km vastag is lehet, A jégkéreg maga pedig olyan 10 kilométeres a jelenlegi becslések szerint, és a sziklás talajnál termelődő hő az, ami az óceánban elindítja ezeket az áramlatokat, amik végül feltörnek a felszínig, ott megolvasztják ezt, és a repedések mentén pedig ezek a gejzírek vizet és egyéb ásványi sókat és egyebeket lövelnek ki, amelyek egy része eltávozik a magnetoszférába, más része pedig lerakódik. A felszínre lerakódó molekulák azonban a Jupiter magnetoszférájában lévő nagyon erős töltött részecske sugárzás, illetve a szoláris UV sugárzás hatására is elég gyorsan lebomlanak, és hát éppen ezért majd meg kell vizsgálni ezeknek a molekuláknak az összetételét, hogy vissza tudunk-e következtetni arra, hogy milyen molekulák vannak a kilépő a gejzírekből, hogy mik azok, amik letöredeznek és lerakódnak a felszínen, illetve hogy ezek között lehetnek olyanok, amelyek esetlegesen primitív életre utaló jeleket is tartalmaznak, azonban jelenleg még nem tudjuk, hogy például az Európa felszínének mely részét éri legintenzívebben a sugárzás, vagy hogy a nagy energiájú töltött részecskék milyen mélységig hatolnak be, és hogy ez a sugárzás hogyan változtatja meg a felszínre kerülő anyagokat. Éppen ezért a tudományos holdak célok az Európa holdnál a következők. Keressük az élet kialakulásához szükséges kémiai elemeket, valamint kíváncsiak vagyunk arra, hogy a felszínt átszelő repedések milyen módon keletkeznek, ha esetleg meg lehet figyelni keletkezés közben, vagy valamiféle változást, illetve a felszínt borító szerves molekulák összetételének meghatározását. Most a JUICE űrszonda visz magával egy radarberendezést, ami 9 kilométeres mélységig le tudja majd tapogatni a jégkérget, tehát abban reménykedünk, hogy meg tudjuk találni azt a határfelületet, ahol a szilárd jég és a folyékony réteg találkozik egymással a felszín alatt. A Ganymédesz felszínét ugyancsak repedések borítják, mint az Európát, azonban itt gyengébb az árapályhatás, mert távolabb van a Jupitertől, de szintén rendelkezik egy vékony oxigén atmoszférával, és a felszínen széndioxid, kén-dioxid és egyéb szerves vegyületek találhatók, illetve magnézium-szulfát és nátrium-szulfát is, amelyek valószínűleg a felszín alatti óceánból kerültek ki. A felső ábra mutatja, hogy nagyjából hogyan képzeljük el a Ganymédesz belsejét. Úgy gondoljuk, hogy elég jól differenciált, ráadásul egy vasban gazdag folyékony maggal is rendelkezik, minek következtében ez az egyetlen ismert hold naprendszerünkben, amelynek saját mágneses tere van. A mágneses tér konfigurációt az alsó középső, tehát a jobboldali ábra mutatja, tehát az erővonalak egy kicsit délebbre záródnak, mint például a Föld esetében, a baloldali ábrán pedig a Ganymédesz auróráját látjuk, aminek a mozgásából szintén arra következtetnek, hogy a felszín alatt kiterjedt sós vízréteg lehet. A Ganymede és a Kallisztó holdaknál, a Kallisztót már nem említem részletesebben, mert az még távolabb van a naptól, de ugyancsak mutatja ezeket a jeleket, minek következtében úgy gondoljuk, hogy felszín alatti óceánnal rendelkeznek, tehát meghatároznánk az óceáni rétegek fizikai jellemzőit, amennyire lehetséges. Lehet közvetlen felszín alatti víz tározó rétegeket kutatni. Feltérképezzük a felszín részletes topográfiai, geológiai és összetétel szerinti eloszlását, és tanulmányozhatjuk a jégkéreg fizikai folyamatait, meghatározhatjuk a tömegeloszlást, illetve ebből lehet következtetni, hogy milyenek lehetnek a belső tartományok, esetleg dinamikus vagy evolúciós szempontból. És hát a Ganymédesz belső mágneses terének, valamint annak kölcsönhatásait is tudjuk vizsgálni a Jupiter mágneses erővonalaival.
Lufi, elértünk az ebédszünet idejéhez, úgyhogy próbálj meg
rendben
kompaktul haladni.
Jó, már csak két szlájdom van, azt hiszem. És hát akkor már gyorsan egy lezárásképpen áttérnék arra, hogy mindezek mellett a Jupiternél miket tudunk vizsgálni. Tehát például ott is folytatjuk a pólusok dinamikáját, a kémiai összetételt, a felhőréteget, a különböző tranziens jelenségeket a Jupiteren, mint például a viharokat, az összetételt, illetve a magnetoszféra további folyamatait és kölcsönhatásait. És legvégül azokat a csatolási folyamatokat tudjuk még tanulmányozni, amelyek a jeges holdak, illetve a Jupiter között jönnek létre, tehát hogy mi tartja össze ezt a rendszert, illetve hogy milyen elektrodinamikai kölcsönhatások vannak a Jupiter atmoszférája, magnetoszférája és a holdak között ebben a mini mágneses környezetben. Köszönöm szépen!
Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a két előadást, és a Simonyi nap programja 13 óra 20-kor folytatódik a Györgyi Géza díj átadásával.
Most egy kérdésem lehet.
Nyugodtan.
A Zsófihoz, hogy pedig azon csinálkozom, hogy pont ebben a térségben keresik az életet, ahol a legnagyobb a kozmikus sugárzás.
Hát alatta a végkéred, az megvédi valamennyire a kozmikus sugárzástól az ottani vizet, meg a víz is véd valamennyire. Tehát nem a felszínen keressük, hanem alatta. A felszínen csak azokat a jeleket keressük, amik arra utalnak, hogy a felszín alatt van az valamiféle primitívére. A forma, bármilyen, amik abban
vagyunk.